akkor most elindult. Rendben. Tehát a bűnesetés következményei a mai témánk, vagyis a teológia nyelvén az emberről és a bűnről szóló tan. Az emberről és a bűnről szóló tan. Ez a mi alkalmunkon egy előadás témájába foglaltatik egybe. Mit kell tudnunk az emberről, és mit kell tudnunk a bűnről. Mai alkalommal igyekszek rövidebben, de lehetőséget adva, hogy picit jobban megértsük a témát, és nem mindent elmondva, mert valóban egy ilyen bibliaiskolai sorozatba nehezen fér bele minden. Inkább csak próbálunk ízelítőt kapni abból a nagy-nagy gazdagságból, amit a Biblia elénk ad, és ami a Szentírásban benne van. Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy egy élet is kevés, hogyha mindent meg akarunk érteni. Reformátor őseink között volt olyan, aki 20-szor, 30-szor is elolvasta a Szentírást, és még biztos, hogy ő is azt mondta, hogy még mindent még mindig nem tudott, vagy nem értett meg. A bűnesetés következményeiről, ha szó esik, akkor két részletben kell erről beszélnünk. A bűneset előtti emberről először, milyen volt az ember állapota a bűneset előtt, és aztán a második részletben pedig a bűneset utáni állapotról. A bűneset előtti állapottal kezdjük tehát. Itt egy igerészt olvasunk el a Mózes első könyvéből, a második részből a 16-tól a 19-ig tartó verseket. Olvasom most el, tehát a Mózes első könyvéből, a második részből a 16. verstől. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzáillő segítőtársat. Formál tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Milyen az ember bűneset előtt? Azt mondhatjuk, hogy Ádám és Éva tökéletes emberek voltak a bűneset előtt. Mit jelent ez? Hadd idézzek egy részletet, ami református egyházunk hitvallási iratából, a Heidelbergi KT-ból, ami ugye, valamikor a konfirmációi KT is volt. Sokan talán még emlékeznek is rá, amikor ezt tanulták. A hatodik kérdése a KT-nknak ezt a kérdést teszi fel. Hát Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette? És a válasz így hangzik, nem. Sőt, inkább Isten az embert jóvá, és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette. A végre, hogy Teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Nagyon szépen és röviden, de világosan elmondja a KT, amit tudnunk kell az emberről, a bűneset előtti emberről. Ádám és Éva tehát tökéletes emberek. A Mózes első könyve első részének 27. verse azt mondja, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Kérdés tehát rögtön az, hogy mit jelent ez, hogy Isten a maga képmására teremtette az embert. Mit kell értenünk ez alatt, hogy az ember Isten képmása? Több dolgot elmondhatunk ezzel kapcsolatban. A dogmatika egy szép mondatban így beszél erről. Az emberi természet, keresztény felfogás szerint az Mózes első könyve első részének 27. vers szerint, tehát ahol azt olvassuk, hogy megteremtette Isten az embert, a maga képmására, Isten képmására, férfivá és nővé teremtette, tehát ahol erről van szó, az emberiség Isten képmására teremtett, ezt az egyházatyák úgy magyarázzák, hogy az emberi észt kellene esetleg az Isten képmása alatt értenünk. Az Isten képe, az ember értelmi képessége, amelyben Isten bölcsessége tükröződik vissza. Ágoston Augustinus azt mondja, hogy ez a képesség különbözteti meg az emberiséget az állatvilágtól. Az emberi természet legfontosabb, megkülönböztethető jegye, az embernek az az Isten adta képessége, hogy kapcsolatban legyen Istennel. Erre az ember képes kapcsolatban lenni Istennel. Erre az állatok nem képesek. Az emberi természet, Isten képűsége azonban megrongálódott, eltorzult a bűneset következtében, és csak a kegyelem által újítható meg. Tehát a bűneset előtti ember abban az állapotban volt, ami a tökéletesség, az Istennel való színről színre látás és kapcsolat lehetősége volt. Ez az eredeti állapot veszett el, ez az eredeti jó és tökéletes Isten kép romlott meg, torzult el a bűneset következtében. Az ember királyi méltóságáról is beszél a keresztény teológia, keresztény írásmagyarázat, ugyanezt próbálja elmondani a királyi méltósággal is. Az ember több, mint a többi teremtmény, több, mint az állatok, mert az ember rendkívüli megbízatással jött erre a világra, tehát az Isten képűséghez hozzátartozik az embernek az a királyi méltósága és uralma, amit azért kap az Istentől, hogy uralkodjék a élőlények fölött, az állatok és a növényvilág fölött. Ebben különbözik az ember az angyaloktól is. Az angyalok ugyanis szolgálatra teremtettek, az ember azonban királyi méltósággal ruháztatott fel. Az angyalok nem teremtettek Isten képmására, az angyalok csak visszasugározzák, visszatükrözik Istennek, mint a teremtőnek a képét. Az ember azonban ezt a királyi méltóságot nyeri el Istentől. A bűneset következtében azonban az ember királyi méltósága is elveszett, és ezt a királyi méltóságot Krisztusban kaphatjuk vissza, hogy ezt a K.T. hitvallásom szintén elmondja a 32. K.T. kérdésben. Egy mondat még az Isten képűség az ember királyi méltóságához. Kálvin János, keresztény tanítás, tanítás keresztény vallásra, vagy másképpen ismert Institúció című művében azt írja Kálvin, ezért az ember az Isten képe, azt jelenti ez, hogy Ádámnak az a tökéletes állapota, amellyel Isten felruházta, amikor még teljes birtokában volt igaz értelmének, érzései, az ész határai között maradtak, minden érzéke pedig rendeltetésének megfelelően működött. És amikor kiválóságot valóban az alkotójától kapott kivételes ajándékoknak tulajdonította. Ez tehát az eredeti állapota az embernek. Szabad akaratot kapott az ember. Ez egy másik nagy téma, hogy mit is jelent ez a szabad akarat. Erkölcsi ítélő képességnek is mondhatnánk szabad akaratot. Szabad akarat kifejezés tulajdonképpen így szó szerint kimondva, ez a fogalom a Bibliában, a Szentírásban nincs benne. a keresztény teológusok szentírás alapján határozták meg ezt a fogalmat. Pál tanítása nyomán leginkább Augustinusnál találjuk ennek a kifejtését. Augustinus egyházatja gondolatmenetét a következőképpen lehet összefoglalni. Először is az ember szabad, a dolgokat nem valamiféle kényszerből tesszük, hanem szabadon. Másodszor az ember szabad akarattal, bűn által meggyengült és alkalmatlanná vált, de nem szűnt meg, nem pusztult el. Annak érdekében, hogy a szabad akarat helyreálljon és meggyógyuljon, az isteni kegyelemnek a beavatkozása szükséges. Szabad akarat tehát azt jelenti, hogy az embert Isten nem robotnak teremtette, akiben ott van beleprogramozva, hogy mit kell tennie, és csak azt tudja tenni, és nem tud más tenni. Az embernek Isten szabad akaratot adott, szabadon dönthet az Istennek való engedelmesség, a parancsolatainak megtartása, vagy éppenséggel az ellenszegülés, az Isten szavának a figyelmen kívülhagyása mellett is. Ez volt az eredeti állapotban a szabad akaratnak a lényege. A bűneset következtében azonban, ahogy Augustinus mondja, ez a szabad akarat megromlott. Már nem jól működik. Egy hasonlattal magyarázza ezt Augustinus, a hamis mérleghez hasonlítja. Hamis mérleg ugye az, amit valamilyen módon elrontottak, hogy csaljon, ugye hát jó, rossz esetben a boltos magának akar csalni, és magának akar így hamis módon nyereséget szerezni. A hamis mérleg is látszatra működik, de mégsem jól működik. Azt mondja Ágoston, hogy ilyen a szabad akarata az embernek a bűneset után működik, de már nem jól. A rossz felé húz, a bűn felé húzza az embert a megromlott szabad akarat. Ezt a megromlott mérleget a kegyelem, Isten kegyelme újjászülő munkája tudja helyrehozni, hogy újra jól működjön a szabad akarat. A bűneset előtti emberről még azt kell elmondanunk, hogy magas fokú értelmi képességgel rendelkezett. Isten felruházta az embert magas fokú értelmi képességgel, ahogy olvastuk is, az ember kapja a feladatot arra is, hogy nevet adjon mindenféle égi madárnak, amit Isten odavezet állatnak, mezei állatnak, amiket Isten alkotott, és minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Hát ehhez mindenképpen kellett egy magasfokú értelmi képesség, amivel az ember felruháztatott, és így tudta ezt a feladatot is ellátni. És ami a lényeg, a bűneset következtében az ember állapota változik meg. A bűneset tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ember a szuverenitást választja, ami egyedül Istennek lenne a tulajdonsága, erről beszéltünk akkor, amikor az Istenről való tant, az Istenről való beszéd, kicsoda az Isten, ezt a kérdést vizsgáltuk meg, akkor mondtuk, hogy Istennek tökéletességei, tulajdonságai között az ő szuverenitása az egyik ilyen fogalom. Ezt az ember magának akarja tulajdonítani a bűnesetben. Istentől függetlenül maga akar dönteni, maga kezébe veszi azt, ami egyedül Istent illetné meg. Bűneset előtti emberről, és már érintettük a bűneset utáni embert is, de most térjünk rá valóban a bűneset utáni emberre. Mi történt a bűneset következtében, és mi lett ennek a következménye, nem csak Ádámra és Évára, hanem ránk nézve is. Mózes első könyve harmadik részéből olvassuk el tulajdonképpen az egész rész ide kapcsolódik, és olvassuk el, azt gondolom érdemes ezt a részt még egyszer elolvasni, bár már olvastuk. Mózes első könyve harmadik részéből szól az ige, a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak, a kert fáinak gyümölcseiből ehettünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsolta, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Ekkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Nem olvasom végig, a következő szakaszban még az Isten büntetése hangzik el, ugye az átok, és aztán pedig a bűneset következményeiről hallunk, kiüzetés az Éden kertjéből. Szentírás tehát nem csak arról tudósít, hogy a bűn hogyan lépett be a világba, hanem arról is, hogy mi a bűnnek a következménye, tovább terjedése, hatásai, mik a bűnnek a gyümölcsei. Teológusok így mondják, az első bűn tulajdonképpen a próbatörvény áthágása volt. Isten elhelyezett sok-sok fát, ugye az Éden kertjében ezekről mind-mind ehetett az ember táplálékot adatot, egyről azonban azt mondta Isten, hogy arról nem, erről az egyről nem. Az ember mégis szembeszáll ugye Isten akaratával, és ez a bűn szüli a további bűnöket, megjelenik a szégyenérzet, a félelem, a bujkálás, a mentegetőzés, másikra hárítjuk, nem én vagyok a hibás, a kígyó szedett rá, nem én vagyok a hibás, az asszony adott nekem, mindig más a hibás, ugye ismerősek ezek a dolgok, ez mind-mind már az Istennel való szembeszállás, az Istentől való elszakadásnak a következménye. A bűn pszichológiáját mutatja, ez nagyon szépen leírja itt Mózes első könyvének 3. fejezete. Az első bűn nem maradt magában, hanem hozta magával a többit, döntő változást eredményezett az ember életében. Bűnnek következményei vannak. A gondolkodás megsötétedése, az ember gondolkodása elsötétedett, megsötétedett. Pál apostol sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, főleg a római levélben. Több idézetet is a római levélből fogok hozni. Tulajdonképpen a római levél egy ilyen teológiai tanítás, legfontosabb keresztény dolgokról, alapvető dolgokról. Az ember gondolkodása megsötétedett, azt írja Pál a római levél első részének a 21. versében. hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. A bűnesek következménye, a bűn megjelenése az ember természetében az, hogy az ember értelme, szíve elsötétedik. Hiába való gondolkodásra jut az ember. Szintén a római levélben a következő 3. fejezet 11. versében olvassuk. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse az Istent. Az elsötétedett, hiába való gondolkodásra jutott emberek között, emberiségben nincsen, aki keresse az Istent. A bűneset következménye az erkölcsi ítélő képességnek az elvesztése. Jeremiás könyvében olvashatunk egy igét, Jeremiás könyve 17. részéből. Szeretném felolvasni a 9. verset. Azt mondja Jeremiás, hogy csalárdabb a szív mindennél. Javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Erkölcsi ítélő képessége az embernek megromlott, ugye, hogy Augustinus is a hamis mérleggel szemlélteti, az ember szabad akarata is megromlott, rosszul működik, az ember ítélő képessége, a bűnre húz minket, megromlott, összetört Isten képűségünk. A szabad akarat elvesztése a bűneset következménye, szintén Pál a római levélben ír erről, itt a római levél 3. részének 10. versétől azt mondja, amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse az Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem. Aztán a 7. részben újra ír erről a kérdésről Pál a római levél 7. részében, 18 és 19. versek. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincsen. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, nem a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Találóan fogalmazza valóban Pál, hogy hiába akarná az ember a jót, mégsem tudja a jót tenni, hanem azt a rosszat teszi, amit nem akar, és mégis azt kell tennie, vagyis azt akarja elmondani, hogy az ember rabbá lett, a bűn megkötözte az embert. Nem tud már más tenni, csak a rosszat tenni. Rabbul ejtett, fogjul ejtett minket a bűn. Szabad akarat elvesztése. Ezt jelenti, Calvin azt mondja, hogy szabad akarat most már korlátozott szabad akarat, mert csak azt tudjuk tenni, amire minket rabul ejtő bűn visz, a bűnre van szabad akaratunk, de Isten segítsége nélkül nem tudunk jót tenni, nem tudjuk őt követni. És ahogy leírja ugye a Szentírás, a következmény Ádám és Éva számára, hogy kiüzetnek az Éden kertjéből. Isten kiűzi őket, oda helyezi a kérubot lángoló pallossal, hogy őrizze az Éden kertjét, oda-vissza az ember nem télhet. Mit is jelent tulajdonképpen ez a kiüzetés az Édenből? Augustinus azt mondja, hogy a természeti ajándékok megromlottak az emberben a bűneset következtében, a természet felettieket pedig elveszítette. Természeti ajándékok, tehát az ember képességei megromlottak, ugye? És a természet feletti ajándékok, ami ott volt az ember számára az édenkertben, ott volt az életfája, amelyről, ha eszik, örökké élhetett volna, ezt pedig elveszítette. Isten kizárta az embert, onnan nem élhet örökké. Az ember nem élhet ezekkel a gyümölcsökkel, amelyek ott voltak az édenkertjében. Amikor az ember tehát elfordult az Isten országától, akkor megfosztotta magát azoktól a lelki ajándékoktól is, amelyek birtokában reménysége lehetett volna az örök üdvösségre. De azzal, hogy Istentől elfordult, a kísértő szavára hallgatott, ezzel elveszítette ezeket a lelki ajándékokat. Calvin azt mondja, az ember oly annyira száműzve van az Isten országából, hogy mindazok a lelki erők, melyek a lélek boldog életéhez tartoznak, kioltattak benne, míg az újjászületés kegyelme által vissza nem nyeri ezeket. Tehát csak az Isten kegyelme, az újjászületés ajándéka által nyerhetjük vissza ezeket az elveszített lelki ajándékokat. Összetört az Isten képűségünk, vagyis megszakadt a kapcsolat, a dialógus az Istennel, megromlott az ember, Isten képe összetörött, azt jelenti, hogy valami szilánkok felismerhetők ugyan benne, de már nem az eredeti, tökéletes Isten által megteremtett emberek vagyunk, hanem az összetört Isten kép a bűn által megromlott embert jelenti. És még egy fontos fogalom van itt, amiről a Szentírás és a keresztény írás magyarázat beszél, amit úgy nevezünk, hogy eredendő bűn, vagy úgy is lehet mondani, hogy áteredő bűn. Mit is jelent ez? Ezt fontos még tisztáznunk és megértenünk. És akkor már nem sok maradt ebből a mai témából. Az eredendő bűnnel kapcsolatban nézzünk meg egy igét a római levélből, szintén Pál ebben a római levélben foglalkozik ezzel a kérdéssel, az 5. rész 12. versében. Azt mondja Pál apostol, ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Tehát egy ember által, Ádám által megjelent a bűn, de ez nem csak Ádámot rontotta meg, hanem minden emberre átterjedt azáltal, hogy így mindenki vétkezett, mindenki vétkes az Isten előtt. A másik igerész szintén Pál apostolnak, de egy másik levele, a korintusiakhoz írott első levele, első korintusi levél 15. része, első korintusi levél 15. részének 22. versét olvasom föl. Azt mondja, mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, a bűn következménye a halál, a lelki halál, és ez minden emberre elhat, és ebből az állapotból Krisztus a második Ádám szabadít meg, és Krisztus által mindnyájunkra elhat az üdvösség is, akik ezt készek vagyunk elfogadni. Tehát a bűn következménye a bűnös természet, és ennek következtében a bűnös élet. Az ember nem lesz semleges, hanem az értelmében vakság és szörnyű sötétség van, az akaratában pedig gonoszság. Ellentétesség, keménység és hajlandósága rosszra, tisztátalanságra. És ez nem csak Ádám számára lett következmény, hanem minden maradéka, minden utóda számára. Nem csak az első ember természete romlott meg, hanem az egész emberiségé. Ádám minden utódja ezt a megromlott emberi természetet, ezt az összetört Isten képet örökli. Ezt nevezi a teológia, az írásmagyarázat az eredendő bűnnek. Így mindnyájan bűnben fogantattunk és születtünk, ahogy ezt több helyen is a Szentírásban olvassuk, bűnben fogantattunk és születtünk, ilyen értelemben, mert a megromlott természetet kapjuk, megromlott természettel születtünk ebbe a világba. A bűnnek a legsúlyosabb következménye tehát ez, amit eredendő bűnnek nevezünk. Eredendő bűn alatt az emberiség egyetemes megromlását értjük, amelyben kivétel nélkül minden ember születik, él, és amely által követi el az aktuális bűnöket. Itt az írás magyarázat megkülönbözteti. Az eredendő vagy örökölt bűnt, ami a mi természetünknek a része, és ehhez járulnak az aktuális bűnök, vagyis azok, amelyeket aztán még elkövetünk, csak tetézve mindezt. Ezt a fogalmat többféleképpen is próbálták a teológusok magyarázni. Ágoston, akire a reformátorok támaszkodnak, mert ő volt leginkább hűséges a Szentíráshoz, ezért idézi Calvin is sokszor Szent Ágostont, Augustinust, mert ő a Szentíráshoz hűséges maradt. Ő használja ezt a kifejezést, hogy eredendő bűn, peccatum originale, eredendő, eredeti. A magyar fordításban, a keresztény dogmatikában Sebestyén Jenő eredendő romlottságról beszél, picit másképpen kifejezve, de így is érthető eredendő romlottság, de Calvin megfogalmazása talán még találóbb, örökölt megromlás. Tehát örökölt megromlás, így talán még érthetőbb. És az utolsó, amit még meg kell említenünk a bűneset következményeként, a lelki halál. Egy igerészt olvassunk el ehhez is. Az efézusi levélből, Pál apostolnak az efézusiakhoz írott levele, második fejezetéből olvasom fel az első három verset, a lelki halál témájának szemléltetése. Azt mondja Pál, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok, vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek, e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk. Halottak voltak a vétkeitek, bűneitek miatt, mondja az ige, tehát a lelki halál állapotában van a bűneset után az ember, és erről beszél itt Pál, hogy ebből az állapotból szabadít meg Krisztus. És akkor a bűneset előtt, bűneset után a harmadik téma, a harmadik fő része ennek a mai témának a megoldás. De ehhez most csak egy igerészt fogok felolvasni, és igazából a következő téma lesz, ahol részletesen foglalkozunk majd a megoldással, a megváltó és megváltás lesz majd a következő téma. Tehát a megoldásról részletesebben ott fogunk majd beszélni. A megoldás a János evangélium a harmadik részéből egy ige, hatodik verssel kezdődik, tehát János evangéliuma harmadik fejezete, és a hatodik, hetedik verseket olvasom el. Azt mondja, ugye ez a részlet a Jézus és Nikodémus beszélgetéséből. Jézus mondja Nikodémusnak, ennek az írástudónak, ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. Az írástudó Nikodémus számára itt mondja el, magyarázza Jézus a megoldást a bűnre, a bűneset következményeire. Ami testtől született test az, vagyis az eredendő bűnt, áteredő bűnt, öröklött megromlást állapotában születünk meg. Testtől csak bűnt kapunk, ami testtől született test az, ami a lélektől született lélek az, ne csodálkozz, hogy azt mondom neked, újonnan kell születnetek, és aztán magyarázza, hogy ez az újonnan születés a lélek által felülről adatik, Isten szent lelke által tud az ember megújulni, megváltozni, ezt közvetíti hozzá Krisztus, ami számunkra. A megoldásról tehát a következő alkalommal lesz szó, megváltó és megváltás témakörben. Ma ennyit szerettem volna elmondani a bűnesetről és következményeiről, és akkor most szünetet tartunk. Köszönöm szépen a figyelmet.